Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnap délelőttön. Egy kérdésem lenne hozzátok. Tudnátok mondani nekem Izrael vagy Júda királyai közül egy pár nevet? Bátran. Ki jut eszetekbe? Ki volt Júda királya vagy Izrael királya? Dávid, igen. Még esetleg? Ki jut eszetekbe? Hangosan. Saul, igen. Heródes, igen. Hát nem olyan sok név jut úgy egyből eszünkbe, pedig jó pár hívő király is volt, nem csak hitetlenek voltak. Például múlt vasárnap Illésről beszéltünk, akkor például ki volt a király? Izraelben. Aháb, igen, Aháb volt a király. Tehát elég sok hívő és hitetlen király volt Izraelben és Júdában, és azért is van megírva az ő történetük a Bibliában, hogy tanuljunk az ő életútjukból. Tanuljunk abban, hogy ők hogy hittek, hogy nem hittek. És egy olyan királyról szeretnék beszélni, aki Dávid leszármazottja volt, tehát júdai király volt, és nem is olyan sokkal Dávid után élt, és az ő életéről szeretnék egy kicsit beszélni. Többféleképpen hívják őt, a Károli szerint Asa király, az új fordítás szerint Ászá király. Én Asa királyról szeretnék egy történetet olvasni, és rajta keresztül szeretném Isten igéjét hirdetni. A Bibliából keressük ki, aki szeretné követni az igét, a Krónikák második könyvét, és a 14. fejezetből szeretném Isten igéjét felolvasni, az első 8 verset. Tehát Krónikák második könyve, 14. fejezet, első 8 verse így hangzik. Elaluvék pedig Abijá az ő atyáival, és eltemették őt a Dávid városában, és uralkodik helyette az ő fia Asa, akinek idejében 10 esztendeig volt békesség a földön. És Asa mindazt cselekedé, ami jó és igaz volt az Úr előtt, az ő Isten előtt. Elrontá az idegen istenek oltárait, és a magaslatokat. A báványokat eltörölté, az aserákat kivágatá, és megparancsolá Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és cselekedjék az Isten törvényét és parancsolatát. Kipusztítá Júda minden városából a magaslatokat és a naposzlopokat, és az ország csendes lőn alatta, és épített, megerősített városokat Júdában, mivel hogy nyugodalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugodalmat adott vala neki. Mert azt mondja vala Júdának, építsük meg a városokat, és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal, míg a föld a birodalmunkban van, mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük, és nyugalmat adott nekünk mindenfelől. Azért építének, és lőn jó előmenetelük. Volt pedig Asa serege, amely pajzsot és kopját viselt, Júdából 300 000. És Benyáminból pajzsot viselők és kézívesek 280 000 voltak. Mindezek erős vitézek. Imádkozzunk. Hatalmas Isten, köszönöm, hogy a Te igéd ma is megszólít bennünket. Nem kell úgy hallgatnunk egy ige hirdetést, hogy az csak lepereg, az csak elmúlik, hanem Te meg tudod azt eleveníteni. Te meg tudod azt tölteni tartalommal, Te meg tudod azt úgy tölteni, hogy életté váljék a számunkra. Kérlek, így áld meg ezt az igét is, amit felolvastam. A magyarázatot is, amivel készültem. Te szólíts meg bennünket, és add, hogy az Úr Jézus lelke, az ő szelleme, az ő élete áthassa a mi életünket, és formáljon, tanítson, figyelmeztessen, segíts, hogy komolyan vegyük a figyelmeztető igéket. Amen. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy ki volt ez az Asa király. Ez az Asa király annak ellenére, hogy nem nagyon ismerjük a nevét, és ritkán van róla szó, valóban nem sokkal élt Dávid után. 60 évvel, 61 évvel Dávid halála után kezdett ő uralkodni. Ő neki az apja Abíja volt, ez a király 3 évig uralkodott, a nagyapja Roboám volt, aki 17 évig uralkodott, az ő apja Salamon volt, és a Salamonnak az apja pedig Dávid volt, ugye. Tehát az ők apja Asának Dávid volt, aki ő előtte, mielőtt uralkozni kezdett, 60 évvel ezelőtt halt meg. De ő, Asa, pedig Salamon után 20 évvel kezdett uralkodni. Tehát ezeket mind Dávidról sokat hallott biztosan, mind Salamonról sokat hallott, és nem voltak ismeretlenek előtte, hogy mik történtek Dávid idejében, Salamon idejében, és ugye közvetlenül az ő apja és nagyapjának az idejében, hisz azok meg még közelebb voltak, mert az apja csak 3 évig uralkodott, az ő nagyapja meg 17 évig, Roboám 17 évig uralkodott. Ugye tudjuk azt, hogy Salamon idejében volt az, hogy egy nagyon nagy gazdagságra jutott az ország. Nagyon gazdag volt az a birodalom, mert nagyon bölcs volt Salamon. Na most, amikor Asa uralkodni kezdett, ebből nem valami sok volt már. Ebből már nem valami sok volt, pedig alig telt el 20 év. 20 év telt el Salamon uralkodása óta, és szinte alig maradt valami, mert valami változás történt be, valami változás történt abban, hogyan uralkodtak ezek a királyok. Nagyon nagy hatása volt egy uralkodóra, hogy hogyan uralkodott az egész országra. Ha hívő volt, akkor az ország is próbált hívő lenni. Próbálta megreformálni általában az országot. Ha nem volt hívő, ha más isteneket kezdett tisztelni, akkor ezt folytatta a nép is. És Asa, amikor uralkodni kezdett, egy olyan országot kapott, ami egy felemás ország volt. Ment a Jeruzsálemben az istentisztelet, de viszont voltak bálvány áldozati oltárok is felállítva. Magaslatokon is áldoztak nem csak Istennek, hanem mindenfajta bálványnak is. És ez pedig onnan ered, hogy milyenek voltak a szülei, milyenek voltak az ősei. Ő ezt örökölte meg. Ugye Salamon volt első, aki eltért Dávid után az élete végén. Az élete végén Salamon felállított a feleségeinek a hatására, mert sok idegen feleséget vett el, amit nem szabadott volna, felállított idegen oltárokat, templomokat épített Jeruzsálemmel szemben, és megjelent a bálványimádás. Ezért Isten ítéletként azt mondta Salamonnak, hogy ketté szakad az ország, és csak Júda fog a tiéd maradni, de ez csak a fiad idejében fog megtörténni. Salamon miután meghal, Roboám örökli ezt a birodalmat, ugye ő itt Roboámnál szakadt ketté ez az ország, és Roboám 3 évig az úrral jár. 3 évig az úrral jár. Annak ellenére, hogy ott voltak azok a bálványáldozati oltárok, de azt mondja a Biblia, 3 évig az úrral járt Roboám. De utána ő is eltért az úr útjáról, és a következménye az lett, hogy sokkal rosszabbul cselekedett, mint a Salamon. Ilyen, ez van írva az ő királyságáról. Ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon, minden zöldelő fa alatt. Elkövették azoknak a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Tehát Roboám megörökölte Salamonnak a bukásából származó templomokat, és utána fokozódott. Fokozódott ez az elhajlás, de ennek ellenére nem tért el teljesen az Úrtól. Olyan érdekes, a Biblia egy-egy képet mutat egy-egy királynak az életéből, és Roboámnak is van egy olyan kép, amikor hallgat az Istenre. Volt egy eset, amikor megtámadta Izrael, és ő, amikor elszakadt Izrael, és úgy döntött Roboám, hogy hát akkor felvonul a maradék 10 törzset, hogy visszaszerezze magának, és akkor Isten egy prófétát küldött, hogy ne menj. Ez Istentől lett egy dolog, hogy elszakadjon, ketté szakadjon az ország. És akkor Roboám hallgatott a prófétára. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy Isten hite Roboámnak, és nem hagyta abba a Jeruzsálemben az áldozatok mentek, de ezek mellett sok utálatosság is történt az országba. Ezek mellett felállítottak egyéb oltárokat is, és ezt örökölte az ő fia, Abijá király. Abijá királyról meg ezt írja a Biblia, folytatta apjának a vétkeit, amelyeket az ő előtte elkövetett, szíve nem volt olyan teljesen istené, az úré, mint ősatjának, Dávidnak a szíve. És erre szeretném egy kicsit, ha odafigyelnénk, ami itt írva van. Folytatta apjának a vétkeit, amelyeket ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljesen istené, az úré, mint ősatjának, Dávidnak. Tehát azt írja Abijá királyról, hogy nem volt szíve teljesen az úré. Nem volt szíve teljesen az istené. És ezt tükrözte vissza az ország állapota is. Abijának is volt egy olyan pillanata, amikor megint harcba szállt Izraellel, és legyőzte Izraelt, pedig dupla annyian voltak, és akkor Istent hívták segítségül. De mégis abban a rövid időszakban, amíg ő uralkodott, ugyanúgy folyt a bálványáldozás, ugyanúgy folytak a mindenfajta áldozatok a különböző magaslatokon, halmokon. És ez mindez azért történt, mert nem volt teljesen a szíve az úré. És ez egy nagy figyelmeztetés a mi számunkra is. Vizsgáljuk meg azt, hogy a mi szívünk mennyire az úré. Tudjuk-e azt mondani, hogy az én szívem teljesen az úré? Az én szívem teljesen az úré? Tudjuk azt jó lelkiismerettel mondani, hogy mindenem az úré, mindenem neki adtam. Nincs semmi rejtegetni valóm. Teljesen az úré vagyok. Ha nem olyan a szívem, ha csak részben az úré, ha az életemnek csak a hit, az Úr, az Isten követése csak egy kiegészítője. Vagy Istent úgy használom, mint aki az utaimra áldást ad, nem pedig úgy, hogy ő vezet, akkor az azt jelenti, hogy akkor nem a teljes szívem az Úré. Mert megyek a saját fejem után, kérek rá áldást, de nem az Isten az, aki elől megy. Akkor a szívem az Úré, ha Isten megy elől, és én követem. Ha az én Uram Jézus Krisztus követője vagyok, és nem pedig olyan, aki vallásos vagyok, és majd várom az áldást. A szívem az úré. Ha az én szívem nem teljesen az úré, akkor jellemző lesz az én életemre ez a megosztottság. Istent is követem, vannak kiemelkedő pillanatok az életemben, vannak megtapasztalásaim, de benne van a világ is, állandóan elesek dolgokba, állandóan bukdácsolok, mert a szívem nem teljesen az úré. És tudjátok, az a rossz, amikor ha nem teljes szíve valakinek az úré, akkor az ő öröksége megmarad, és ezt adja át. Ezek a királyok, akiknek a szíve nem teljesen az úré volt, egy olyan országokat adtak át az ő fiaiknak, a következő uralkodóknak, hogy szégyen volt, borzalom volt. Isten előtt utálatos volt, amiket hagytak maguk után. Mert a szívük nem volt az úré, az ország meg végkevésbé követték az urat. Egyesek követték, de a nagy része mindenfelé áldozott. Egy rendetlen helyzet volt, egy rendetlenség volt jellemző. Nem egy rend, nem egy béke, nem egy nyugalom, hanem egy rendetlen országot hagytak maguk után. És ez az egyik kérdés, amit felraktam, és úgy felrakom most nektek is, hogy ti mit hagytok magatok után? Ti mit hagytok magatok után? Egy olyan életet, egy olyan életvitelt adtok tovább a gyerekeknek, mutattok a szomszédoknak, a munkatársaknak, ami rendezett, ami hittel van teli, amit a nyugalom, a békesség jellemez. Ha most itt mind, mondjuk tegyük fel, elragadtatnánk, mi maradna otthon utánunk? Mi maradna otthon? Mit találna valaki, hogyha ott elkezdene a házunkba kutatni? Lehet, hogy valami rabságnak a nyomait, hogy valaki ennek a rabja, valami annak a rabja, valami eldugott dolgokat, vagy egy halom pénzt, mert annyira gyűjti valaki a pénzt. mi az, ami otthon utánad maradna, ha ma nem mennél haza már innen, hanem mennél a mennybe, mert tegyük fel, hogy mész a mennybe, de mit örökölnek utánad? Mi a te hagyatékod? Hogy emlékeznek vissza rád? Ő egy hívő volt. Ő szerette a testvéreit. Tele volt szeretettel. Szorgalmas ember volt. Látszott, hogy Isten szereti. Mi a te hagyatékod? Mit hagysz magad után? Nagyon azon múlik, hogy mit hagyok magam után, hogy teljesen a szívem az Úré-e. Ha nem az Úré, vannak bizonytalanságok. Akkor vannak bizonytalanságok. És hogyha én ezt látom magamon, hogy Uram, én látom, hogy nem teljesen a szívem a tiéd, akkor oda kell vinnem az Úrhoz, hogy segíts rajtam. Segíts rajtam. Egyszerűen fogyatkozás van bennem. Te vagy a szívek orvosa, te gyógyíts meg engem, hogy téged szeressek teljesen. És sokszor így vagyunk, hogy újra és újra felismerjük, hogy még van fogyatkozás bennem, de akkor oda megyek az Úrhoz, és rábízom magamat. Jó volt, tegnap voltunk egy családi találkozón, és képzeljétek el, hogy egy hívő néni odajött hozzám, hát lassan 80 fele volt, gyerekkorom óta ismerem, és hát látom, hogy nagyon le van épülve, úgy értelmileg is lassan beszél meg minden, és odaül mellém, és az az első szava, hogy Géza, tudod, hogy én sokszor énekelek, és azt éneklem, hogy mindenért hálát adok neked, Uram. És tudod, Géza, amikor én ezt éneklem, akkor én nekem a szívembe eszembe jut az, hogy hát lehet, hogy én éneklem ezt, de nem is tudok mindenért úgy hálát adni. Lehet, hogy van olyan dolog az életemben, amiért úgy nem tudok hálát adni. Meg úgy, ha a politika, ugye ezt előhozta a politika, hogy politikával is egy kicsit, lehet, hogy ott se tudok mindenért hálát adni. De is ez nekem fáj. Ez nekem fáj a szívem. És egy idős néni ezt mondta el ott nekem, hogy ez nekem fáj, hogy nem tudom ezt teljes szívből énekelni. És akkor beszélgetnünk, és én is azt mondtam, amire én is eljutottam, hogy akkor Isten elé kell vinni, hogy itt tartok, hogy te formáld a szívemet. És olyan jó volt így ezzel a nénivel így beszélgetni, és még utána még egy-két dologról még beszéltünk, és olyan, hogy egyből megtaláltuk a hangot, és olyan jó, hogy így erről tudtunk beszélgetni. És ez mutatja azt, hogy vannak területek, amik nem teljesen rendezettek az életbe, ahol esetleg hibát követtünk el, amiben nem jutottunk még belátásra, ezeket rendezni kell. Jó hagyatékunk legyen. Jót adjunk tovább. Hát nézzétek meg, Dávid milyen hagyatékot hagyott. Hány zsoltárt, amikor elbukott utána is, milyen bűnbánati zsoltárokat írt. Őszinte megalázkodása volt neki. Összetöretése. És az élete példa volt az őt követők előtt. És ez az Asa, amikor visszatekintett ezekre a királyokra, látta Salamont, ugye látta Dávidot, látta a két botladozó apját, nagyapját, Roboámot, aki a küzdelmeit, az ő apját, látta bennük a hitet, de azt mondta, én Dávid útján akarok járni. Nem írja a Biblia, hogy jutott erre a döntésre, de azt írja a Biblia róla, így fogalmaz az ige, Aszá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, az ősatjához, Dávidhoz hasonlóan. Tovább ment Salamonon. Tovább nézett Salamonon, és Dávidig jutott el, a hívő királyig, akivel Istennek közössége volt. Nem állt meg ott Salamonnál, hogy micsoda gazdagsága volt Salamonnak. Mennyi vagyona, mennyi pénze, milyen ügyes volt, ő a példa nekem. Úgy akarok élni, mint Salamon. Hú, micsoda háreme volt neki, mennyi felesége, mennyi mindent megkaphatott. Nem állt meg itt ez a Asa király, nem állt meg a hatalomnál, nem állt meg ezeknél a testi dolgoknál, nem állt meg az anyagi dolgoknál, neki a vonzó, a Dávid útja volt. Az Istennel való szoros közösség volt neki az út, és ő is ezt az utat választotta. Olyan akart lenni lehet, mint Dávid. Ő volt számára a követendő példa. Nem a hatalmas bölcsesség, nem a hatalmas hatalom, nem a pénz, nem az élvezetek, hanem az Istennel való közösség, és ő olyan akart lenni. Ti milyenek akartok lenni, testvérek? Gazdag hívők szeretnétek lenni? Tekintélyes, gazdag hívők? Vagy alázatos, szelíd, szeretettel teljes hívők, akikből szinte árad az Úr lelke? Az ő szerénysége, az ő szelítsége, az ő ereje, az ő kedvessége. Ezzel lehet építeni a gyülekezetet. Ezzel lehet segíteni másoknak. Minél inkább az Úr Jézus kiteljesedhet én bennem, az ő szeretete, az ő igazsága, az ő valósága, és minél inkább átadom az életemet neki, az annál inkább fog bennünket jellemezni. Mi a mi célunk? Egy sikeres élet itt lent, egy gazdag élet itt ezen a földön, vagy pedig egy gazdag élet majd a mennyben, és minél teljesebb élet Jézus Krisztussal. Mi igazán a célunk? Sokszor elárulja a beszédünk, hogy hát nagyon sokszor megfog bennünket a pénz, a gazdagság, a sikerek, a gyerekeim sikere, és annyi minden megrabolhat bennünket, és elvétjük a célt, és már nem az Úrhoz akarunk hasonlóak lenni, hanem egy sikeres, eszményített keresztényhez. Én olyan akarok lenni, egy áldott keresztény. Hát az Úr Jézusról nem biztos, hogy ezt el lehetett mondani, hogy ő úgymond egy nagyon áldott keresztény volt, hanem ő a halálra adta az életét. Annyira sikeres volt, hogy megölték őt. És nagyon sok tanítvány halt, mártír halált. Ennyire sikeres és áldott volt. És kivirágzott körülöttük az élet. Emberek szabadultak meg, tértek meg. Milyen életet szeretnél magadnak? Milyen életet akarsz választani? Kihez akarsz hasonlítani? Asának Dávid volt a példa. A nyomorúságaival, a Saullal való 10-valahány éves menekülésével, aztán a bűnei következményével, hogy menekülni kellett ugye Absalom, amit a Betsabé miatt kapott. Tehát az nyomorúság, Isten tanítása, fegyelme, minden benne volt ebbe a csomagba, és ő Dávid útját követte. Mi is az Úr útját akarjuk követni, Jézus útját kövessük. És ő legyen a cél, nem egy ideális kép, amit magunknak kitalálunk. Asa jó döntéssel kezdte az uralkodást. Hatalomra került, és nem az volt az első, na rendet rakok. Most én vagyok a király, és akkor meghal a testvéreim, ne legyen konkurenciám, ne legyen, minden úgy legyen, ahogy én akarom. Ő reformot hirdetett. A lényegnél fogta meg a pontot, a szívnél. A szívnél vannak a gondok. Azért van rendetlenség, mert a szívekben volt rendetlenség. És egyből egy vallási reformot hirdetett meg. Pusztuljanak a bálványok. Pusztuljanak a bálványok. Semmi nem jöhet Isten mellé fel. Semmi nem növekedhet fel Isten mellé. És ez nekünk is gyakorolni kell a életünkben, hogyha valami kezd felnövekedni, eluralkodni a mi gondolatainkon, a mi életünkön. Észre kell vegyük, hogy kezd nőni egy bálvány. Kezd már többet foglalkoztatni engem a pénz, kezd többet foglalkoztatni mondjuk ez az autó, vagy kezd többet aggodalmaskodni az én szívem mondjuk a gyermekeimen, mint az Úr ügyén. Már kevésbé olyan fontos az Úr, mert állandóan ezen jár a feje. Észre kell vegyük a bálványainkat. Bálványokkal együtt nem lehet az Urat követni. Nem lehet nyugalmat találni Jézus mellett úgy, hogy teli vagyok bálványokkal. Mindent le kell rakni, és azt mondani, Úr Jézus, itt vagyok úgy, ahogy vagyok, én téged akarlak. Bálványokkal nem lehet nyugalmat találni az Úr Jézusnál. Úgy lehet, hogyha leveted a bálványokat, eldobálod, és azt mondod, nekem az Úr az első. Nekem az Úr az első. Két hibája volt az Izrael népének, az idegen isteneknek az oltárai, és a másik, hogy olyan oltárok voltak felállítva Izraelben, amik Istennek áldoztak rajta, de helytelen volt, amit tettek, mert Isten megszabta, hogyan lehet neki áldozatot bemutatni. El kell menni Jeruzsálembe, és ott a papoknak kell bemutatni az áldozatot. Nem bárki végezhetett áldozatot. Nem lehetett csak úgy, itt az útszélen, na leülök egy állatot, és Istenem, ez neked egy áldozat. Nem lehetett, meg volt a szép, rendelt módja neki, hogy Isten mit várt el az ő népétől. Ehhez képest minden magaslaton építettek egy oltárt, a falunak volt egy oltára, egy gazdag család is építette egy oltárt, és ahogy ő gondolta, úgy elkezdtek áldozatot bemutatni rajta. Szerintetek ez Isten előtt kedves volt? Szerintetek vajon az ilyen imádságot, amit ott mondtak el, azt Istenhez hogy jutott el? Lehet, hogyha vala őszinte szívvel megalázva mondta, akkor azt Isten nem hagyta szó nélkül, de olyanok voltak a legtöbb ima az ezeken a helyeken, amiben Istennek nem volt helye, nem volt köze. Ezekhez az Isten tiszteletekhez, amik ott történtek, azokban nem volt benne az Isten. Tudjátok, mit csináltak az oltárnál? Az emberek akkoriban kértek az oltárnál, bűneiket vallották meg, ha megtették, próbáltak megtisztulni, ugye áldozatok útján, hálát adtak az oltároknál, és ünnepeket ültek. És ezt mind Jeruzsálembe kellett volna megtenni. De ők, mert kényelmes, hogy nekem itt van egy saját oltárom, mert nekem a közelemben van, és akkor nem kell elmennem olyan messze, nem kell a papok előtt megjelennem. Különböző okokból ezeknél az oltároknál történtek az Isten tiszteletek. Ott kértek, ott vallottak bűnt, ott adtak hálát, ott ünnepeltek. És nem engedelmeskedtek Istennek, nem mentek el Jeruzsálembe, és nem mutatták be valóban az Istennek tetsző áldozatot. És ehhez szoktak hozzá. Olyan Isten tiszteleteken vettek részt, amiben Isten nem volt jelen. És testvérek, ma is vannak ilyen Isten tiszteletek. Ma is vannak olyan imádságok, amit az ember csak úgy elmond, és nem is veszi észre, hogy nincs benne az Isten. Van, akinek igénye sincs rá, hogy valami visszajelzést kapjon az imádságra, hogy valami történjen az ember szívében, amikor Isten előtt megjelenek, amikor te időt szánsz, testvérem, arra, hogy előveszed az igét, és imádkozol, akkor valami benned történni kell. Valami válasz kell, hogy történjen a te imádságodra, a te Isten tiszteletedre, ha ott van az Isten. De ha te magad módján választod ezt, ha te, neked az is elég, hogy te elmondd az egészet, ha te nem alázod meg magad szívből, ha te esetleg teli vagy még bálványokkal is, akkor olyan Isten tiszteleteket végzel, amiben Istennek nem sok helye van. Ahhoz, hogy az ember igaz Isten tiszteletet hajtson végre, ott kell lenni az alázatnak. Ott kell lenni az engedelmességnek. Ott kell lenni, hogy nekem Jézus az első, és én őt tisztelem, őt szeretem. Engedelmesnek kell lenni. És tudjátok, kevés az olyan imádság, amikor kérünk Istentől valamit, és nem úgy kérünk, hogy a kívánságainkra, saját magunk ötletei szerint, gondolatai szerint, hanem úgy kérünk, hogy Uram, itt vagyok, mert nehéz sok dolog körülöttem, és akarok előtted imádkozni, és hódolni előtted, és a Szentlélek ilyenkor megeleveníti az imádságot, és segít imádkozni az Úr. Az az igazi imádság, amiben ott van az Úr is, és tapasztalom is, hogy ott van. Van, amikor nem úgy, hogy nagy érzések járnak át, hanem hittel megragadom. Én hiszem, Úr Jézus, te hallod minden szavamat, még ha nem is érzem, de hittel megragadom, hogy te hallasz engem, és Isten megáldja az ilyen imádságot. Lehet úgy bűnt vallani, és a bűnterhet lerakni, hogy igazából nem megyek oda Istenhez, hanem csak elkezdek busongani, még mélyebbre süllyedek a bűnben, mert bántja a hívő embert a bűn, és akkor felejteni akar, és akár valami mámorító eszközhöz fordul, benyomja a hívő zenét nagy hangon, és akkor elmúlik a bűnbánat, egy filmet elkezd nézni, vagy ki tudja, mivel csillapítja ember a saját lelkét, de az igazi hely, ahol az ember meg tud tisztulni a bűntől, az őszinte bűnvallás. Ha azt is megvallja, hogy Uram, már nem először buktam el. Segíts rajta. Őszinte bűnvallással Isten előtt lehet megszabadulni és megtisztulni. Hálaadás őszinte csak akkor lehet, ha nem a saját vállamat veregetem meg, nem a másik vállát veregetem, hanem azt mondom, Uram, te szóltál, milyen jó, hálát adok neked érte, és akarom teljesíteni. Ez a jó hálaadás. És itt az utolsó, amit mondtam, az ünneplés. Vajon a mi ünnepléseinkben szerepe van-e az Úrnak? És ez egy nehéz kérdés, mert én arra gondolok például egy családi ünnepnél. Mi helye van ott például az Úrnak? A zsidóknak az ünnepei igazi ünnepek voltak. A zsidók tudtak ünnepelni 7 napon keresztül. Ott úgymond a vallási ünnepek is nagyok voltak, de a családi ünnepekben is ott volt az Úr. Milyen jó, ha egy ünnepen, egy családi ünnepen egy igé megjelenik. Tudok egy igét felolvasni esetleg. Vagy imádkozva készülök egy családi ünnepre. Nyilván, amikor hitetlenekkel vagyunk együtt egy ünnepen, az másabb, de ott is mi is úgy szoktunk a feleségemmel mindig, hogy készülünk egy-egy családi összejövetelre. Hát, ha az Úr tud használni, hát, ha tényleg jó alkalom lesz. És pont, ahogy mondtam tegnap is, ez egy olyan jó példa volt, hogy tudtunk beszélgetni hívő dolgokról is, nem csak ilyen általános dolgokról is. Valódi-e az Isten tiszteletet? Valódi-e az imádságot? Valódi-e a hálaadásod? Valódi-e az Istenhez való fordulásod? Ez a nép elkezdte keresni az Istent. Elkezdte komolyan keresni az Istent. Legelőször Asza, a király, Asa kezdte el keresni az Urat, és utána megparancsolta a népnek is, írts ki minden bálványt, és csak az Úr, csak ahogy ő akarja, és kutassátok a parancsolatait, keressétek az Istent, és tartsátok meg a parancsolatait. És ennek az a következménye lett, ami többször is kihangsúlyoz az ige, hogy csendessége volt az országnak, és építkeztek. Ez egy olyan szép kép, építkezik az ember, és áldás volt rajta, jó előmenetelük volt. Miért? Mert Istent keresték, minden egyébet félreraktak, Istent keresték, akartak neki engedelmeskedni, nem voltak bálványok, ki lettek írtva, az Isten tiszteletük az Úr szerint való volt, és békességük volt, csendességük volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan élet, amire úgy vágyunk, egy békés, egy csendes élet, ami Isten előtt kedves, ami Isten szerint folyik, ami áldást ad majd a rokonoknak, az unokáknak, amikor el kell menni a földről. Én szerintem ez egy olyan élet, ami kívánatos. Lehet, hogy nem gazdag, lehet, hogy nem harcok nélkül való, lehet, hogy nem mindig annyira ragyogó és kívánatos, de ilyen életre hív el bennünket az Úr, ami ő előtte kedves, és nem jellemzi a bizonytalanság, az állandó összevisszaság, hanem egy rend, egy csendes élet jellemző. És ezt mind csak úgy tudjuk megtenni, ha az életünk középpontja az Úr Jézus Krisztus. Ezeket a kérdéseket tettem fel. Mit hagysz magad után? Ez volt az első kérdés. Kihez akarsz hasonlítani? És valódi-e az Isten tiszteleted? Hát vegyük számba ezeket a dolgokat, vegyük ezeket komolyan, és újuljon meg bennünk az odaszállásunk Jézus Krisztus felé. Amen.